Most folytatódik a gólvonal. Véglegessé vált, hogy a Magyarország-Románia VB-selejtező mérkőzést zárt kapuk mellett kell megrendezni, miután a Nemzetközi Sportdöntőbíróság elutasította a Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezését. Vági Márton, az MLS főtitkára januárban az Inforádió Arena című műsorában arról beszélt, hogy a szövetség zárt kapus találkozó esetén közös meccsnézést szervez a szurkolóknak. A riporter Dénes Tamás.
Az MLS-nek feltett szándék, hogy felvonulási téren rendezzen egy közös meccsnézést.
Mindenképpen szándékunk. Sokat gondolkodtunk, hogy mikor lépjünk ki ezzel a mondattal, hogy esetlegesen a FIFA döntéshozóit se befolyásoljuk az, hogy mi már arra készülünk, hogy el lesz utasítva. De hát annak is van időigénye, hogy egy ilyen programot megszervezzünk, és annál nagyobb az időigénye, minél jobb programokat akarunk szervezni. És mi azt szeretnénk, ha már úgy alakulna esetlegesen, hogy mégsem engedik be a nézőket a stadionba, akkor legyen egy olyan szurkolói élmény, amit a stadion adhat, olyat persze teljesen tökéletesen sose fog tudni adni, de közel olyat tud. Tehát mindannyian voltunk szerintem szurkolók ilyen rendezvényen. Van egyéb öröme és bája egy ilyen rendezvénynek.
Hát gyakorlatilag egyébként a FIFA és az UEFA elképzelés, mint az, hogy egy ilyen fanzone létrejöjjön a mérkőzés városában, ez minden világversenyen az utóbbi időben divattá vált.
Így van, és az úgy, hogy a fanzone, és utána a gyere be a stadionba, és ott aztán az igazi csúcseseményt ott néznek.
Van arra vonatkozóan FIFA szabályozás, hogy milyen távolságra lehet?
Nincs. Tehát az a kérdés, hogy a szabálykönyvek mit mondanak erre, arra azt mondani, hogy a szabálykönyvek nagyon-nagyon bölcsen nem mondanak semmit, ez persze az ő szempontjukból, a FIFA szabályok egyébként rendkívül bölcsen vannak megfogalmazva a FIFA szempontjából. A tagállam sokszor kérdez, és itt is megtettük a kérdést, úgyhogy mi azt kértük, hogy haladéktalanul írják meg nekünk, hogy amennyiben zárt kapus lesz a jogerős döntés, akkor a zárt kapus rendezésnek mik a tilalmi feltételei, mik azok, amelyeket semmilyen körülmények között nem tehetünk, és ebbe beletartozik az, hogy hol szervezhetek egy olyan szurkolói közeget, amelyiknek a hangja, a jelenléte a stadionban esetleg érezhető.
Vági Mártont, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárát hallották. A pénteki sorsolás után kialakultak a labdarúgó bajnokok ligája negyeddöntőjének párosításai. A tavalyi döntős Bayern München a Juventusszal csap össze. A három spanyol együttes közül a Real Madrid a Galatasarayt, a Barcelona a Paris Saint-Germaint, a Malaga pedig a Dortmundot kapta. A párharcokról Dénes Tamás labdarúgó szakírót, az Inforádió munkatársát kérdeztük.
Az első benyomásom az volt, hogy a spanyoloknak szerencséjük van. Tulajdonképpen a kívánságok szerint alakult a sorsolás. Nyilván az egyik kívánság az lehetett, hogy egymást elkerülje a három spanyol alakulat. A másik pedig az, hogy lehetőleg ne kelljen játszani a spanyolokon kívül legnagyobb esélyesnek tartott két gárda egyikével sem, tehát sem a Bayern Münchennel, sem a Juventusszal. Aki megnézi a sorsolást, azt látja, hogy ezek a vágyak, ezek az igények, ezek teljesültek.
Sokan vádolják azzal Michel Platinit, hogy a legnagyobb sztár alakulatoknak próbál kedvezni, akár a bíróküldéssel. Hát talán Michel Platini, az UEFA elnöke sem álmodhatott volna szebb párosítást, hogy a Madrid, a Barcelona, a Bayern München és az utóbbi időkben nagyon népszerű Borussia Dortmund is esélyesként várja a párharcot.
Ez kétségtelen, hogy ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy majdnem a legjobb négy csapat négy párosításba került. Tehát én azt gondolom, hogy a Barcelona, a Real Madrid, a Bayern München és talán a Juventus az eddigiek alapján a négy legerősebb. Ezek közül a két spanyol elkerülte a többieket, az olasz meg a német egymás ellen játszik, de hát van ilyen. A Dortmund és a Malaga szerintem az igazán szerencsés bizonyos aspektusból, hiszen ők egymás ellen fognak játszani, meg hát főleg a Madrid.
Hát akkor folytassuk a Malagával röviden, ha már szóba kerültek. A spanyol kis csapat meglepetésre búcsúztatta a Portót, vár rá a Dortmund. Mekkora esélye lehet ennek a arab pénzből építkező malagai együttesnek a Dortmund ellen?
Hogy ugye a Paris Saint-Germain meg a Malaga személyében két új gazdag, ahogy szoktuk ezt titulálni, nemzetközi futballeletben két új gazdag csapat is bekerült a legjobb nyolc közé, és hát játszik majd az elődöntőért, nem egyforma esélyekkel. Ugyanakkor mondjuk például Manchester City nem jutott el idáig. Én úgy gondolom, hogy a Malaga nagyszerűen teljesített az őszi szezonban, nem rosszul az első tavaszi párban, nyolcad döntőben, de egyrészt leginkább a biztonságra törekedett, másrészt nem tudjuk, hogy hogyan alakult volna a sorsa, hogyha nem kerül emberelőnybe, akkor is tovább jutott volna a Porto ellen, mindenesetre kihasználta a lehetőségeit. A Borussia Dortmund egy kicsit kétarcú csapat volt eddig ebben az idényben, nem tudta megismételni azt a teljesítményét a hazai fronton, amely a bajnokság és a kupa megnyeréséhez vezetett a 2011-2012-es szezonban, de tulajdonképpen ellentétes a szezonja az előzővel, hiszen akkor meg a nemzetközi porondon teljesített halványabban. A Dortmund jól szerepelt, hogy a csoportmérkőzéseken az egyik legnehezebb, hanem a legnehezebb csoportot tudta megnyerni. Emlékezünk csak, hogy a Manchester City, a Real Madrid és az Ajax volt még abban a négyesben, és aztán tovább lépett a nyolcaddöntőből is, meg megengedem, ott azért nem olyan túlságosan nehéz feladatot teljesítve. A Málaga ellen legalább 50%-osnak ítélem azért a dortmundi esélyeket. Hozzá kell tegyem azt, hogy ugyan újonc a Málaga a bajnokok ligájában, de a játékos állománya, hogy ennek egy része az rendkívül rutinos futballistákból, BL törstagokból, hogy így mondjam el.
Folytassuk a másik német együttessel. A favoritok közül talán a Bayern München kapta a legnehezebb riválist, a Juventus. Megérette már a torinói gárda arra, hogy egy igazi nagyágyúval csapjon össze. Milyenek a Bayern, illetve a Juve esélyei?
Hát a Juventus nagyon szerette volna elkerülni a Bayern Münchent. Matrinak olvastam a szavait, aki azt mondta, hogy leginkább a Bayern szeretné elkerülni. És felteszem, nem elsősorban azért, mert a két csapat legutóbbi találkozóján, a 2009 és 2010-es idény őszén a Bayern nagyon magabiztosan 4-1-re nyert Torinóban. Azért vacilál az ember a válaszon, mert ugye az a kérdés, hogy melyik arcát mutatja majd a Bayern München. Ha azt, amelyiket az Emirates-ben, tehát Londonban, illetve amelyet a bajnokságban, illetve a német kupában láthatunk, akkor én favoritnak nevezném a Juventus-szal szemben is. Ha azonban azt, amelyiket láttuk a héten az Arsenal elleni hazai mérkőzésen, akkor bajban lehet. Persze mondjuk azt is ki, hogy lehet minden csapatnak rossz napja, minden csapatnak lehet rossz mérkőzése. Döntő lesz megítélésem szerint, hogy a Bayern München már-már Barcelona léptékű góltermelésével mit tud kezdeni a Juventus védelme, amely viszont hát nyilván nagyon erős, Gigi Buffonnal az élen.
Támadó szekciójuk viszont annál gyengébb.
Hát így van, ezért is mondom, hogy én a Bayern-t valamivel esélyesebbnek vélem ebben a párharcban. Visszautalok a múltra, ugye amikor a Bayern legutóbb a Juventus-szal egy csoportba került, illetve találkozott, akkor elment egészen a döntőjük a 2009-2010-es szezonban, a Mourinho Intere állította csak meg a sorozatban, úgyhogy ez a Bayern számára egy jó ómen lehet, de én azt gondolom, hogy tényleg nagyon erős ez a keret, nagyon jó a játékos állomány. Szerintem az Arsenal ellen egyszerűen nem tudta abban a helyzetben eldönteni a csapat, hogy mi a követendő taktika egy ilyen nagy előnyéről, amit a kinti 3-1-es győzelem jelzett, és aztán került bajba, amikor az Arsenal vezetést szerzett. A Bayern szerencséje volt, hogy csak a 90. percben kapta a második gólt, és hát így azért olyan nagyon nem kellett izgulnia. De hozzá kell tegyem, hogy aki látta a mérkőzésen, egyetért velem, hogy az Arzenának megvoltak a helyzetei ahhoz, hogy akár ki is ejtse a Bayern.
Török Galatasaraynak a szerencsén túl még mire lehet szüksége az, hogy valamennyi esélye egyáltalán legyen a Real Madrid ellen? A török klubvezetők mosolyogtak, amikor megkapták az egyik legnagyobb esélyest. Real Madrid Galatasaray sima egyes?
Nyilván a Madrid az a favorit, ezt azért ne vegyük el. Ugyanakkor a Galata nagyon jó támadó játékot játszott a Schalke-i találkozókon is. Vannak kiváló játékosai, elsősorban Wesley Sneijderre, Hamid Altintopra, hogy két olyan futballistát mondjuk, akik korábban szerepelt a Real Madridban is, illetőleg Didier Drogbára gondolok, akinek nagy kedvence Mourinho, és fordítva. Nyilván a két csapat a játékerőt tekintve nincs egymással párban. Ha a Galatának szerencsé van, mint te mondtad, és mondjuk a Madrid rossz napot fog ki, akkor a futball dicséretes bizonytalanságára hivatkozhatunk, és arra, hogy hát lehet meglepetés, de valószínű, hogy ezért a Real Madrid hívei vagy vezetői nem nagyon szomorkodtak a párosítás után.
Hát a Barcelona vezetői viszont annyira nem örültek nyilván, amikor meglátták, hogy a Paris Saint-Germain lesz a riválisuk. A párizsiak, ahogy említetted te is, arab pénzből építkeznek, és egy szuper csapatot próbálnak létrehozni. Hát itt a feladat, mekkora falat a Párizsnak a Barcelona?
A Barcelona nagyon meggyőző volt az AC Milan elleni mérkőzéseken, noha azt gondolom, hogy a Milan nem választott szerencsés taktikát, és talán többre is lehetett volna képes. Érdekes lenne azt a kérdést vizsgálni, hogy vajon a Milan vagy a Paris Saint-Germain most az erősebb-e. Én hajlok rá, hogyha a csapat, mármint a párizsi csapat jó formában van, akkor erősebb, de csak Zlatan Ibrahimovic-sal. Ugyanakkor Ibra az első mérkőzésen nem fog játszani eltiltása miatt a Barcelona ellen, és ez nagyon nagy hátrány a párharc egész kimenetelét tekintve a párizsi csapat számára. Nyilván vannak nagyszerű futballistái a párizsiaknak, Thiago Silva például, akit a Barcelona többször is meg akart szerezni, ott van az új brazil szerzemény Lucas, ott van Thiago Motta, ott van Lavezzi, lehetne sorolni a neveket. De hát a Barcelonánál Messi játszik, és ha ő neki jó napja van, akkor nem tudom, hogy van-e olyan csapat a világon, amelyik meg tudja állítani a Barcelonát.
A Milan elleni visszavágóig Messinek általában jó napja volt, viszont a csapat önmagához képest erősen bukdácsolt. Ez a Milan elleni álomfutball, amit bemutattak, ez sínre rakta a Barcelonát? Hogy érzed?
Valószínűleg egy nagy lelki tehert megszabadította a csapatot, hogy nincs krízis, lehet tovább menni. Nyilvánvaló, hogy az egyedüli érdekes sorozata a Barcelona számára most már csak a bajnokok ligája, hiszen a bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, a kupában kiesett a Real Madrid ellen. Minden erőt lehet a bajnokok ligájára koncentrálni. Nem hiszem, hogy nagyon szomorúak a Paris Saint-Germaintől azért a Barcelona hívei, hiszen egy játszó csapat ellen a Barcelonának nagyobb esélye van megítélésem szerint. Az más kérdés, hogy ugye éppen Carlo Ancelotti, a Paris Saint-Germain edzője, aki hát mind a Milán, mind a Chelsea edzőjeként azért megmutatta azt, hogy a védelemre nagyon nagy hangsúlyt tud helyezni, és nagyon tud figyelni arra, hogy jól megszervezze a védelmét.
A csapatok jelenlegi formáját látva, hogy érzed, ha csak egy csapatra kellene tippelni, ki most a legnagyobb favorit?
Hát attól függ, hogy melyik mérkőzéseket veszünk. Ha hármat kellett volna mondani, akkor azt mondtam, hogy a Barcelona, a Bayern München és a Real Madrid. Ha kettőt, akkor a Real Madrid esik ki belőle. Dacára annak, hogy ugye nagyon jól szerepelt tavasszal a katalánok ellen. De amikor azt mondom, akkor gyorsan elfelejtem az Arsenal elleni Bayern München produkciót, legalábbis a Münchenit.
Dénes Tamás labdarúgó szakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Július 1-én kezdődhet meg a 16 kiemelt sportág fejlesztési támogatása. Az érintett szövetségeknek 3 héten belül kell leadniuk a 2020-ig szóló átfogó koncepciójukat, közölte a sportért és ifjúságért felelős államtitkár.
A szövetségek júliusban juthatnak hozzá a támogatásokhoz, ehhez minden érintett szervezetnek ki kell dolgoznia egy fejlesztési koncepciót, mondta a sportért és ifjúságért felelős államtitkár. Simicsko István kiemelte, 3 hete van a szövetségeknek, ezután a leadott terveket az államtitkársága a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen értékeli, majd április 30-áig elküldi a kormánynak a támogatásokra vonatkozó előterjesztést.
Miniszterelnök úr arra kérte a sportági szövetségek vezetőit, hogy fogalmazzák meg egyértelműen a sportág fejlesztési stratégiájukat. Nem csak erre az évre vonatkozóan, hanem 2020-ig terjedő időszakra nézzék végig, hogy pontosan az adott sportágokon belül milyen fejlesztési célkitűzéseket tudnak megfogalmazni az utánpótlás nevelésben, a versenysport, élsport vonatkozásában, az állami edzők számát illetően, létesítmények fejlesztését illetően.
Az Inforádiónak válaszolva Simicsko István kiemelte, hogy a támogatás teljes összege a MOB korábbi javaslata alapján 10-15 milliárd forint körül lehet. Azt is kiemelte, hogy a támogatás felhasználását felügyelni fogják.
Borkai Zsolt, MOB-nak az elnöke elmondta, hogy a 16 sportági szövetség vezetőivel folytatott előzetes megbeszélésnek köszönhetően mintegy 10-15 milliárd forintnyi támogatásból nagyon komoly változásokat, fejlődéseket lehetne elérni a kiemelt sportágakban, de itt most nem az volt a legfontosabb cél, hogy egy meghatározott pénzösszeget szétosszunk, de egy biztos, hogy ilyen mértékű támogatás a kiemelt sportágak esetében korábban nem volt, ezt valamennyi szövetségi elnök itt megerősítette és elmondta.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportszakmai igazgatója azt emelte ki, hogy a jövőben értékelik a támogatások felhasználását és a szövetségek által elért eredményeket.
Mérni szeretnénk az eredményeket. Ezek az összegek semmiféleképpen nem mehetnek ki, és nem lehetnek elköltve úgy, hogy ne legyenek meg azok az eredmények, ami elvárható ilyen nagyságrendektől. Ezért már most egy szempontrendszert alakítunk ki, ami a jelenlegi állapotokat vizsgálja és veszi számba. Fél évente, évente pedig ehhez képest megnézzük, hogy milyen előrelépés született sportáganként.
Az Inforádió kérdésére az államtitkár arról is beszélt, hogy első lépésben rendezni kell a 16 szövetség adósságát. Ebben a PVC Magyarország adótanácsadó is közreműködött.
Az adósságcsomagban mintegy 480 millió forint szerepel, illetve 440, de 40 millió forint az az összeg, amivel a MOB megbízta a PricewaterhouseCoopers céget, pont azért, hogy világítsa át a sportági szövetségeket. Ugye 440 az adósság állománya és 40 millió forint a megbízás. A pénzügyi gazdálkodásuk az hát némi nemű kívánnivalót hagy maga után. Az adott sportágak is különböző pénzügyi forrásokhoz igyekeztek hozzájutni, és ebből adódóan halmozódott fel az adósságuk.
A 16 sportág az atlétika, a birkózás, a cselgáncs, a kajakkenu, az ökölvívás, az öttusa, a sportlövészet, a torna, az úszás, a vívás és a korcsolyasport, valamint az asztali tenisz, az evezés, a kerékpársport, a röplabda és a tenisz.
Elégedetten értékelte a magyar versenyzők szereplését Telegdi Attila, a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott szövetségi kapitánya a múlt hét végi debreceni világbajnokságon. A szakvezető ennek ellenére bizonyos számokban jobb eredményt várt.
Hogyan értékelték magát a viadalt, illetve hát a magyar válogatott szereplését?
Tulajdonképpen a várakozásoknak megfelelően szerepelt a válogatott. Mikor korábban a verseny előtt kérdezték, milyen eredményeket várok, akkor tulajdonképpen ezt borítékoltam a két elődöntőt, de más távokon jött be. Tehát a Heidun Bernadett esetében az 1500 méterre voksoltam volna inkább. Mondjuk a Knokk Viktor ő három távos, tehát nála az 1500, az 500 méter és az 1000 méter is lehetőségként merült fönn. De ez, hogy így az 500 méteren jött össze a Knokk Viktornak, Heidun Bernadettnek pedig az 1000 méteren, azt úgy gondolom, hogy ez a várakozásoknak megfelelő eredmény. Pláne így, hogy a Heidun Bernadett így az 1000 méteres távon a hatodik helyet szerezte meg, ez egy nagyon jó eredmény.
Elmondta a távirati irodának, hogy voltak bizonyos számok, versenyek, amelyekkel kapcsolatban volt némi hiányérzete. Ezek mennyire függnek össze az elmondottakkal? Mely számokban, mely versenyeken várt volna még többet a versenyzőktől, illetve kiktől, másoktól?
Hát igazából ettől a két versenyzőtől vártuk, tehát a Viktortól és a Bernadettől vártuk a legjobb eredményeket. Kessler Andreánál az 500 méterre számítottunk még egy kicsit jobb eredményre, jobb helyezést vártunk tőle. Ez nem igazán jött össze. Viszont korábban nem gondoltuk volna, hogy ennyire erős lesz a mezőny a világbajnokságon. Tehát nagyon-nagyon erős lett a mezőny. Valamelyest számítottunk azért rá, hiszen az olimpiát megelőző évben vagyunk, tehát mindenki a legerősebb csapattal áll ki, és már azokkal a versenyzőkkel találkoztunk, akikkel majd az olimpia évében is össze fogunk találkozni a kvalifikációs versenyeken, illetve az olimpián. Hát ami ugye még erőteljesen hatással volt az eredményekre, az a hazai rendezés, mert úgy látjuk, hogy az első nap egy kicsit összenyomta a versenyzőket a hazai közönségnek a szurkolása, tehát nem igazán tudtak vele pszichésen megküzdeni, de úgy láttuk, hogy a második és a harmadik napra viszont már pozitívan hatott a teljesítményükre, tehát végül is úgy gondoljuk, hogy eredményesen szerepeltünk ezen a világbajnokságon.
Tulajdonképpen akkor a verseny eleje és vége kiegyenlítette egymást, talán az elején a túlzott elvárások egy kicsit elvettek a teljesítményből, viszont a végén a hazai pályát már jobban érezték a versenyzők?
Igen, úgy gondolom, hogy ez történhetett, bár még elemeznünk kell természetesen a videó felvételeket, hogy mik voltak az első napnak az okozói, ami alapján azt kell mondanunk, hogy az első nap az nem úgy sikerült, ahogy mi azt gondoltuk. Ez egy ilyen hosszabb megbeszélésnek lesz a tárgya, hiszen nem csak magát a videóelemzéseket, hanem ugye a felkészülési terveket is át kell nézni, hogy mik voltak a hiányosságok, de én úgy gondolom, hogy ezek az elemzése ez mindenképpen pozitívan foghatni a későbbiekre. Tehát megpróbáljuk a hibákat leszűrni, tanulságokat levonni, és ezeket alkalmazva neki menni a következő szezonnak.
Minden sportág képviselője el szokta mondani, hogy egy erősebb mezőnyben többet lehet fejlődni. Hangsúlyozta, hogy nagyon komoly nemzetközi mezőny gyűlt össze a világbajnokságon. Lehet, hogy akkor talán ebből is lehet építkezni?
Természetesen mindenképpen szükségünk van ezekre a szintű versenyekre. Ugye a világkupák is nehezek, tehát nagyon komoly ellenfelek jönnek össze a világkupákon is, viszont egy kicsit hígabb a mezőny. Itt viszont minden országból a legjobb két, illetve három versenyzők álltak ki, tehát ez a legerősebb mezőny az egész évben. Mindenképpen szükségünk van, amikor a lét egy kicsit magasabbra kerül, hogy a realitásokkal tisztában legyünk. Tehát egy Európa-bajnokság azért egy kicsit könnyebb, hiszen az európai mezőny egy kicsit gyengébb, mint amikor a világ legjobb korcsolyázói jönnek össze, tehát találkozunk a legjobb koreai, kínai, kanadai és amerikai versenyzőkkel. Tehát mindenképpen szükség van olyan versenyekre, amikor magasabban van helyezve a lét, és hát természetesen ebben a mezőnyben is megfelelően, tehát egy kicsit más taktikával kell mozognunk, egy kicsit máshogy kell készülnie, és az, hogy hazai rendezésű volt, az tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ez mindenkinek az elvárásait, úgy látom, hogy teljesítettük tulajdonképpen, mert izgalmas versenyeket láttak, mind részünkről, mind pedig az ellenfelek részéről, tehát egy izgalmas, nagyon komoly kis verseny alakult ki itt a hétvégén.
És hát hangsúlyozta, hogy a mezőny az nagyon erős volt. Milyen volt önmagában a viadal? Mennyire sikerült megfelelni a nemzetközi elvárásoknak, hogy látta?
Verseny végeztével odajöttek hozzánk nagyobb nemzeteknek az edzőjés, és gratuláltak, hogy rendkívül jó szervezést láttak. Nagyon jó volt a palánkvédelem, ami rendkívül fontos, tehát a versenyzők biztonságára a szervezők nagyon odafigyeltek. Tényleg mindenféle incidens nélkül lezajlott a verseny, tehát az incidensre úgy gondolok, hogy nem volt semmiféle olyan törés, sérülés, vágás, ami korábbi versenyeken elő szokott fordulni. Tényleg az első segélyeseknek, mentősöknek semmi dolguk nem akadt a verseny folyamán, ami mindenképpen pozitívum. Ami viszont a nézők számára volt érdekes, hogy a papírforma rendszeresen felbomlott, tehát nem a papírforma alapján érkeztek be a versenyzők, mindig volt esés, mindig volt egy kis lögdösődés, egy kis bírói döntés, tehát nagyon érdekes verseny volt.
A hangulat is ennek megfelelő volt?
nagyon remek hangulat volt. Egy picit aggódtunk, hogy Debrecenbe fogják rendezni, mert ott még nem volt semmiféle jeges rendezvény, illetve hát a jégkorong az volt, de hát műkorcsója sem volt, sem pedig rövid pályás gyorskorcsója, de rendkívül jó rendezésnek lehettünk tanulni, és rendkívül érdekes volt. Én úgy gondolom, hogy fantasztikus hangulatot varázsoltak a Főnix csarnokba, és ez, mint említettem, az első nap kivételével, amikor egy picit így összenyomott minket ez a teher, a második és a harmadik napra felgeteges hangulat volt, és szerintem erőteljesen benne volt a nézőknek a buzdítása a mi eredményeinkben.
Telekdi Attilát, a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott szövetségi kapitányát hallották. Ideális esetben a Honda prototípus autóját vezetheti néhány futamon idén Weber Gábor a Túra Autó világbajnokságon. Az Engő Motorsport versenyzőjével az Inforádió Arena című műsorában Domanics András beszélgetett.
Az Engő Motorsport versenyzője vagy, Norbi, megkapta idén az új Hondát. Neked milyen szereped lesz az idei évben?
Remélem, hogy megkapom a régi Hondát. Ez a tavalyi prototípus autó, amivel még a mai napig tesztelnek, Norbi is ebbe ült még csak. Még nincs kész az új autója, tehát még nem kapta meg az idei autóját, de megkapja még a jövő heti monzai kezdet előtt, és akkor marad ez a prototípus autó, ami elméletileg szabadon marad. Egy japán versenyzőt ültet bele majd a gyár néhány futamra, és lesznek futamok, amikor szabad lesz. Ezt még nem tudjuk, hogy mikor lesz, és milyen feltételeket tudjuk használni az autót, de optimális esetben azokon a futamokon bele tudok ülni ebbe a tavalyi autóba, ami valamennyire különbözik majd az idei éles autótól, de azért nem messze olyan nagy különbség. Messze nem egy összetákolt autót kell elképzelni, ezért ez egy nagyon jól összerakott autó, és benne a friss motor, minden egyébben, csak hát ezzel teszteltek, sok-sok kilométer benne van, és egy-két megoldás ebből valósul meg aztán az újonnan megépített autókra, amit már nem feltétlenül raknak rá, mert nincs értelme, de azért mégiscsak ott lesz egy használható autó. De ebből az is következik, hogy egyrészt ilyen nagyon felemás évem lesz, vagy még az sem, majd ahogy a helyzet adja meg, versenyként adódik, hogy éppen mikor hogy szabad az autó. Azért szeretnék beleülni legalább egy-két versenyre, hogyha jövőre már a második autó is meglenne, és a jövő évben ismét két autóval tudnánk változni, már akkor két új Honda Civic-kel, akkor valamilyen szinten nem maradjon ki úgy egy év, hogy egy picit nem szoktam át rá, vagy nem ismerkedtem meg legalább a körülményekkel, meg valamennyire nem kóstoltam bele, hogy milyen ez az autó a BMW után.
Weber Gábort, az Engő Motorsport túraautó versenyzőjét hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.